Bohéti szakaszához érkeztünk el, és egy különleges heti szakasz ez a Bó. Épp megmosolyogtuk az ige szolgálat előtt, hogy mennyire sokakat érintett meg ez a rész. És az érdekességén és a különlegességén túl valóban talán nem véletlen, hogy ez a szakasz életeket tud megváltoztatni, és helyzeteket tud megváltoztatni, konkrétan lépésekre és változtatásokra készteti az embert. Hiszen ebben a szakaszban azt hiszem a legmélyebb pontjához érkezünk el a történetnek, és tulajdonképpen ebben történik egy nagyon-nagyon nagy katarzis, ebben történik egy olyan mélységes megérintése az emberi léleknek és szellemnek egyaránt, ami valóban lépésre készteti, változtatásra készteti az embert. Ebben a részben folytatódik a 10 csapás, és elérkezünk a 8., a 9., a 10. csapáshoz, és ahogy nő a sötétség, ahogy egyre inkább súlyosbodik a helyzet, úgy egyre inkább tisztul és kristályosodik ki Istennek a hatalma, a királysága, az uralkodása, hiszen ebben a részben történik meg az Egyiptomból való megszabadulás, a tevőleges kijövetel, nem csak mint ígéret, hogy kijöttök és kifoglalkozni titeket, hanem meg is történik az, hogy igen, a zsidó nép, Izrael népe fizikálisan is kivonul, elhagyja Egyiptomot, megmenekül. És ebben a részben történik meg a zsidóság talán egyik legszebb és legfontosabb ünnepének az elrendelése, a Peszachnak az elrendelése, a szövetség megkötésének az elrendelése, a vérnek a jele, a megmenekülésnek a jele. Tényleg a nyomorúságból, az elnyomásból és a halálból, az életre menetelről szól ez a szakasz. Valóban nagyon megrázó, mélyen megérintő üzenetei vannak, és az elmúlt évek során nagyon sok mindent hoztunk elő ebből a szakaszból, nagyon sok területről közelítettük meg. Ennek a résznek rendkívül sok mondani valója és üzenete van. Az elmúlt évben, a tavalyi évben én már egy kicsit inkább a részletekből közelítettem egy picit az átlátható egy üzenet felé, próbáltam egy kicsit az objektív szemszögből előhozni ennek a történetnek, ennek a szakasznak az üzenetét. Mégpedig len úgy, hogy nem az életekre lebontva, és mégis a személyes életre szólóan szóljon az üzenet, hiszen tavaly említettem azt, hogy itt ennél a résznél már a hatalmaknak a megnyilvánulása történik. Itt már az isteni erőnek és az Istennel szemben álló erőnek az összecsapásairól van szó. És ennek a harcnak a végkimenetelét mutatja be ez a Bóheti szakasz. A Mózes második könyvének a 10. fejezetétől, az első verstől kezdődik, és az első két verset olvasom. És mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét, és az ő szolgáinak szívét azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtuk tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Menj! Ennyit jelent ez a szó. Bó, menj! Menj a fáraóhoz! És említettem tavaly, hogy ez a menettel, ez valójában egy vonulás, egy hadseregnek, egy győztes seregnek a vonulása, hogy itt valóban már nem csupán a Mózes megjelenéséről és szavairól van szó, hanem itt valóban Isten az, aki bevonul, aki folyamatosan felvonul, és pontosan azért, amit itt a második versszakban is mond, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És a héber szövegben annyit jelent ez a rész, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az örökkévaló. És egy picit visszacsatolnék az előző hét szakaszára, a Vaírára, amikor ugye arról beszéltünk, és arról is kapta a nevét az a rész, hogy megjelentem. Eddig úgy jelentem meg, mint teremtő és mindenható Isten, de az örökkévaló nevemen nem voltam ismeretes. És hogy tulajdonképpen minden azért történik, minden csapás, minden megnyilvánulás, hogy egyre inkább látható legyen a sötét és a világos, a rossz és a jó, az Isten ellenes és az isteni. És hogy egyre inkább láthatóvá váljon Istennek az örökkévaló neve, hiszen pontosan az ő örökkévaló neve jelzi az ő uralkodását, az ő királyságát, az ő egyetlenségét, és egyre inkább tűnnek el a sokaságok, egyre inkább tűnik el a sok kis bálvány, ugye megítélés alá került már a hét csapásban, egyre inkább tűnnek el a sokak, a változatosak, a színesek, és egyre inkább jelenik meg az egységesség, egyre inkább jelenik meg az egyetlenség. És tulajdonképpen igen, ezért történik minden, ezért történik az, hogy eljön az az időpont, amikor már a szabad döntés megszűnik, és nem a fáraó keményíti meg a szívét, hanem Isten keményíti már meg a fáraó szívét, pontosan azért, hogy láthatóvá tegye az ő igazságát és az ő szentségét. És egyre feszültebb a helyzet, egyre inkább érezhető, hogy mennyire tombol a szentségtelen, mennyire tombol az istentelen, a bálvány, a sötét, és ebben a tombolásban, ebben a küzdésében és vergődésében egyre inkább kitisztul és kikristályosodik, és láthatóvá lesz az isteni, a szent, a tiszta, a jó. És most azon gondolkodtam el egy év után, készülvén egy kicsit erre a szakaszra, hogy amikor Isten meg akarja ismertetni az ő uralmát, az ő egyetlenségét, az ő királyságát, akkor előtte mindig megmutatja és megismerteti az ellenkezőjét. És az ember mindig szembesül vele, és látja, és érzékeli. Hiszen ezeket a csapásokat végig kellett néznie Izrael népének is. Őket nem érte el, Gósen földjét, ahol ők laktak, ahol ők élték a mindennapjaikat, őket nem érte el, de látták az egyiptomiak szenvedését. Látták azt, hogy mi történik, mindennek szemtanúi voltak. Mint ahogy itt a második versben is erősíti, azért teszem, hogy beszéld el fiadnak és fiad fiának azt, amit Egyiptomban cselekedtem, a jeleimet, amelyeket rajtatok tettem. Ezeket a jeleket mind-mind látták. És picit megálltam, hogy amikor ma mi itt vagyunk, nekünk most ebben a helyzetben mit üzen ez a rész? Látnom kell azt a sötétséget, ami körülveszi és uralja a világot. Nem lehet bemennem az én kis sátramba, nem lehet elzárkóznom, nem lehet azt mondani, hogy nem veszek tudomást róla, mert a zsidók sem így viselkedtek. Nem zárkóztak el, nem mondták, hogy hát ez az egyiptomiak dolga, majd mi majd valahogy túléljük ezt az egészet. Látták, végig nyomon követték. Igenis, látnunk kell nekünk is azt a sötétséget, látnunk kell, végig kell néznünk azokat az istentelenségeket, amik ebben a világban mennek, de nem azonosulunk már vele, nem lépünk be, nem ér el minket, mert mi már nem azon a területen vagyunk, de nem játszhatunk strucc politikát. nem mondhatjuk azt, hogy minden szép és minden jó, mert mi már Isten üdvözült, megváltott gyermekei vagyunk. Nem tehetjük ezt. Tudjuk, hogy minket nem fog elérni, a zsidók is tudták, hogy őket ez nem fog elérni. De szembesülni kellett magával a látvánnyal, magával a megnyilatkozása és megnyilvánulásának, a sötétség erejének, szembesülniük kellett, látniuk kellett, és tudomásul kellett venni, hogy van. És ezután jelenhetett meg csak az isteni ítélet, az igazság, a szentség, a tisztaság, a jóság. Ezután jelenhetett meg csak az isteni szeretet és a kegyelem. Amíg nem látom és veszem tudomásul a rosszat, addig nem fogom tudni megélni a jót. Isten mindig előbb megmutatja a sötétet, és csak utána mutatja meg a világosságot. Mindig megmutatja a bűnt, és utána megmutatja a szentséget. Mert amikor látom a rosszat, azt fog tudni szembesíteni azzal, és bennem is egy elválasztó vonalat adni, és érzékeltetni azt, hogy mi a jó. És a jónak, a tisztának akkor lesz értéke, ha tudom, hogy mi a rossz, és a szentségtelen, és az értéktelen. Így nem fogom a rosszat jónak nevezni, és így nem fogom a tisztátalant tisztának nevezni, és így nem fogom rámondani arra, hogy ez elfogadható, mikor tudom, hogy ez nem elfogadható. Meg kell látnom a sötétet, és meg kell látnom minden olyat, ami rossz, azért, hogy tudjam választani a jót. És Istennek ebben az egészben, amikor így hagyja az erőknek az elszabadulását, az egészben ott van a végkifejletben az a hihetetlenül nagy szeretete és kegyelme, amikor ezeket az erőket rendre tereli, és kialakul valóban az az egyensúly és az a rend, ami az Isten szerinti tökéletességre vezet el. Én addig nem fogom tudni értékelni, nem fogom tudni ismerni, megbecsülni, meglátni, hogy mi a szent, és mi a jó, és mi a tiszta, amíg nem látom, hogy mi a rossz, és mi az értéktelen. És bennem kell, hogy ezek elválasztódjanak.
Ebből is le kell hozni a konzekvenciát, és be kell építeni a mában múltnak a történetét, és ma is állítom ugyanazt a történetet, hogyha a holokauszt nem is ismétlődhet meg, az a szellemiség, ami akkor működött, ugye mi fog ismétlődni, mert a szellemiség nem hal meg. A zsidó gyűlölet az egy prolongált dolog, és addig, amíg élünk a Földön, addig mindig lesz. Tehát tanulni kell belőle, és a történetekből is tanulni kell, hogyha nem is ugyan a baruhába, de érkezni fog a zsidó gyűlöletnek a választott nép irányába, pontosabban az Isten gyűlöletéről beszéltünk. Isten akarata elleni gyűlölet, ez mindig is bent lesz az emberben. Amikor arról beszélsz, hogy kell a jó és a rossz, akkor megint egy kis titkot próbálok fellibbenteni, és mindig fellibbentem, de már egyszer valóban ezt ki kell bontani. A jó és a rossz az nem más, mint ami mondjuk ezen a földön van. Az, ami az észak és a déli pólusnak a viszonya egymáshoz. Ha nem lenne észak és déli pólus, a mágneses tér nem működne, ez a bolygó úgy, ahogy volt, darabokra hullana. Bizony, Istennek a rendje, a jó és a rossznak a totális egyensúlya, nem más. Ez a tudás fája, a jó és a rossz, ennek a kettős egymás ki oltó ereje az, ami megadja azt a rendet, ami viszont az élet, amit Isten adott ennek a teremtett világnak, hogy éljen. Tehát jó és rossz ebben az értelemben ott van, egy rendet kell, hogy produkáljon. A mi életünkben is a rossznak és a jónak az ismerete, és ennek a kiegyensúlyozott Isten rendje és törvénye szerinti állapota az, ami bennünk egy rendet ad, és a rend nem más, mint az életünknek a rendje, ami nem más, mint Isten akaratának a betöltése. Számomra az mégis ott volt a Hoftara rész, a proféciai rész ebben a történetben, a Bohnak a története, amikor Jeremiás 40-ben van, hogy Egyiptomat megbünteti Isten. Valószínűleg azért hozták össze, mert itt is már Egyiptom büntetésének, pontosan a fáraó büntetésének, és a fáraó népének a büntetésének utolsó szakaszába lépett a történet. De hogy is van ez? És egy nagyon érdekes ez a kérdés, hogy miért büntette meg annak idején Isten Egyiptomot, és miért jelezte ezt Jeremiás által is, hogy itt van Egyiptom megbüntetése. Egyiptom nem volt, abban a korszakban nem más. Volt egy globalizáló erő volt, ott volt Nabukodonozor és az ő területe, szintén globalizáló erő. Ezek úgy, ahogy volt, egymásnak estek, ez a világban szinte mindennapos, most már több szereplős is. Mégis ott van egy nép, aki miatt elindult az ítélet. És a zsidók miatt ítélte meg a Biblia szavai szerint is Egyiptomot. És ez egy kicsit elgondolkodta az életünkben. Tudjuk-e azt, hogy az, ami történik a világban, ez mi miattunk van? Isten népe miatt. Pontosan. Mert azt a rendet, ami ott van, plusz-minusz, jó-rossz, és az a egymásnak feszülő rend, a jónak és a rossznak egyás irányába feszülő, és egymás kioltó rendje, az miattunk szűnik meg. Az embernek, a hívő népnek és Isten népének a állapota miatt van a világban ez az össznépi káosz. Mert mi kezdtünk el úgy orientálódni a világ felé, mint annak idején félt Izrael, ugye Nabukodonozortól, és szövetségest keresett Egyiptomban. És ebben a pillanatban Istentől került távol. Itt van, amikor az emberi akarat belép Isten népébe, és Isten helyett másba bízza a reményét és a helyzetek megoldását. Hát ez az egész világnak egy borzalma. Mi vagyunk ebben a világban, azok, akik előidézzük a bajt. Ez nem egy önvád, nem vagyok egy sebeket okozó magamnak, nem vagyok egy ilyen ember, aki szereti a fájdalmakat, de be kell mondani. A kereszténység jelen állapota az, ami a múltjában, ami elindult, az, amit most nézhetünk. Hogy Egyiptomot megbünteti, mindenki helyezze be az Egyiptomot a mai korba, és Nabukodonozor, mint olyan, egy másik pogány, birodalom, meg átveszi a hatalmat. Mondhatnám annak idején, egy hitleri Németországnak el kell tűnni, ahhoz jöjjenek a szovjet hadseregekbe egy másik hatalom. És ez is miattunk volt. Meg kell mondanom. Meg kell mondanunk, mert a zsidóság asszimilálódni akart minden áron, és itt bizony Isten elengedte a nagy hatalmakat. És a mi életünknek nagyon-nagyon komolyan kell venni, hogy mennyire fontos vagyunk Istennek, mennyire fontos vagyunk Isten tervének, az a csipetnyik és Izrael, világbirodalmak estek egymásnak annó, és most is, és lesz is. Tessék megérteni a mi felelősségünket, hogy bennünk kell lenni annak a rendnek, ami a jó és a rossznak a semleges állapota a rendnek. Egyetlen egy jó van, amikor ez a rossz és a úgynevezett jó egymást kiegészíti, ami ezt a földet összetartja az északi és délnek az egymási mágneses hatása. Ezt tartja össze. A másik természetesen ott van a kozmosz kérdés, hogy ezt tartja védelembe, de most az összetartásról rendről beszélve, ha nem lenne mágneses ellenpólusok, akkor ez a föld semmit nem ért, nem létezne. És ha bennük nincsen meg ez a tudata a rossznak és a jónak, az, ami a világban van, és amit Isten adott, akkor mi egy ős káoszba szétrobbanunk, nem érünk, hanem ösztönként úgy, ahogy van, repülünk szét a világűrbe. Gyakorlatilag ez is történik, a nagy tágulás itt az agyakban erről szól, az ösztöntársadalom, ha társadalomnak lehet nevezni ezt a kocsvaszt, annak a kialakulása, pont ennek a köszönhető. Nem tudjuk, mi a jó, nem tudjuk, mi a rossz, és ezt önmagunkban nem tudjuk. Önmagunkban van szétszórtság, önmagunkban van rendetlenség, és ez miatt van a környezetünkben. Istennek a büntetése pontosabban megítéli a világot. Miattunk. Ennyire felelősek vagyunk, és ennyire fontosak vagyunk Istennek, ha az övéi vagyunk. hogy elindítja Egyiptom felé az ítéletet, elindítja akár egy nagy tömb felé az ítéletet, akár egy globalizáció előtt úgy, ahogy van, egy másikkal összeeresz, hogy akkor tessék. De nagyon tudomásul kell venni, ezen mi vagyunk a nyúlk. Ez a mi felelősségünk. Nem kell itt mutogatni, hogy mi van a keresztényekkel, és mutogatni, hogy mi van a hívő emberekkel, és most milyen botrányok vannak. Mindegyiknek konkrétan visszavezethető, mi saját magunk vagyunk az oka. Az, ami történik akár társadalmi szinten, akár világméretű szintben, ez mind nekünk a mi akármilyen tevékenységünknek, életünknek a következménye. Mi mindenképpen szabadságra vártunk, hát megkaptuk. Mondhatjuk, hogy stopsoros, akármit mondhatjuk, ezt mi indítottuk el. Amit most beszélnek, és ami most szlogen, ez 1968-ban, 18 éves koromban volt, amikor minden szabad lett. Elengedtük a szellemet a palackból, most mit csodálkozunk? Nem fog összelapátolni a gáz, nem fog összelapátolni a szellemiséget, elindult. Miért? Mert a kereszténység nem volt a helyen. Mert akkor nem volt kontrája és kontrollja annak a társadalomnak, amelyik ateista akart lenni. Hát megkapta. Ateista akart lenni, a másik időben meg éppen világvallásos akart lenni. Isten azt mondja, jó, én miattad megítélem. Miattad megítélem a kereszténységet, és átadom a hatalmat az ateizmusnak. Miattad megítélem az ateistákat, átadom a liberálisoknak. Miattad megítélem a liberálisokat, átadom a despotáknak, és mondhatnám tovább, hát vegyük észre, rólunk szól. Mi vagyunk a hibások, mi akaratunk, ami Istennel ellentétes. Ez világméretű szeleket, viharokat okoz. Ez történt ebben a kis néppel, amit Isten kiválasztott. Miért? Pont ezért. Pont ezért, hogy ebben látszódjék az, ennek a népnek az életébe ez a stabilitás. A jó és a rossznak az egymásnak feszüléséből élet van. És egyik se győz a másik. Ha csak jó lenne, akkor nem kell élni, mert a Isten már teremtett volna magának gépeket, amelyek nincs gondolkodása. Ha rossz győz, akkor viszont ott a következő lépés. A jó és a rossz, a tudás májáról beszélhetünk, egészen a teremtéstől. És ez a teremtéses állapot ma is működik. Isten minden teremtésében meg lehet látni a dualizmust, akár a Földnek a két mágneses pontján, akár a mi életünkben, akárhol, ha ezt megrongáljuk, abból zűrzavar, robbanás, káosz, háború, és akár birodalmak, mint Egyiptomnak a megítélése, de igazából Isten nem ítélt el, ma átadta Nabukodonozornak, fogval hoglald el. Mindez köszönhető ez az egész harc, azért, mert a választott nép nem Istenbe kereste a segítséget, mikor megijedt, hanem elment. Harcolunk az egyiptomiakkal, és akkor Nabukodonozor megfogjuk, és azt mondja, nem vagy velem, vagy elvisznek a rabságba. És ez bennünk kell, hogy rendeződjön. Bennünk van-e az, hogy tudjuk rendezni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt gyakorlatilag úgy, ahogy van, egyik se uralkodik a másik fölött. A mi jónk és a rosszunk együtt alkossa az életet. Egyiket sem megéljük, hanem annak az ismeretében tudjuk, hogy kell előre menni. Tudjuk jobbra-balra, tudjuk azt, hogy melyik a jó, melyik a rossz, maradunk ott. Hogy nem leszünk csak a mennyországban élő és itt sétáló ember, tudjuk, mit lehet, tudjuk, mit adott Isten a Földön, de tudjuk azt is, hogy mi a rossz ebből, és mi az, amit nem Isten adott. Tudjuk, melyik az a rend, amit Isten adott, és tudjuk azt, amelyik, hogy más milyen rendet adott, akár önmagunk egy bizonyos élethelyzetre. Tudjuk. Egy állandó, kiegyensúlyozott állapot az életünkben. Van-e? Ez egy nagy kérdés. Mert ha én nem vagyok kiegyensúlyozott, abban a pillanatban botrányt csinálok már a környezetembe. Ó, olyan sokszor mondjuk, hogy nem vagyok kiegyensúlyozott. Hát nem tudom, mi a jó, mi a rossz, ennyi az egész. Nem vagy egy racionális gondolkodásban, vissza víz, hol Egyiptom, hol Nabukodonozor. Egyiptomban akarsz segítséget kérni ebben a világban? Hát persze. Hát szalad a gazdaság, már akinek. Hát persze, bízok a jövőbe, de nem a Istenbe kéne bíznod. Miért Egyiptomban bízol, és miért nem Istenben? Ha már az övé vagy, mint Izrael az övé volt, és övé is, akkor kiben bízok? Egyiptomban, ebben a világban. Ez nem leírás a világnak, a világ akkor is volt. Az a bibliai történetekben, amikor Nabukodonozor Egyiptomról volt, az még más. Ki tudja merre, milyen népek is voltak. Nem voltak kapcsolatban Isten népével, ezért nem kell tudni róluk. Ők abban a helyzetben voltak, ez Istennek a saját jogköre, hogy hogy ítéli meg azt, aki akkor, az akkori India területén élt, vagy az Óceániában, mit te hol. Nem több is tudtak egymásról. Az Istennek a jogköre. De ahol Isten népe van, ott Isten lép. Ahol Istennek a népének van felelőssége, ott Isten ítél. És Isten mindig is megmutatja magát, mint Egyiptom, hogy én vagyok az Úr. Ezt mindig is meg kell tapasztalnunk. Igazából itt egy kérdés merülhet csak, hogy miért nem Izraelt ütötte nyakon Isten, hogy akkor elég volt belőled. Mert hogy csak rossz lett volna. És Istennek ez a szeretetét meg kell érteni. Ha te a övé vagy, megbüntet, de nem ítél el. Megbüntette Egyiptommal, megbüntette Nabukodonozorral. De Nabukodonozor végül szabadságra hazazavarta azt, aki hazament, ugye? Hazazavarta, maga a babiloni fogságból úgy küldték ki végül is a népet, menjetek már haza, mert ott is Isten szólt. Ott is Isten készítette erre a rabtartónak mondható globalizáló erőket. Tehát bennem megvan ez a rend, a jó és a rossznak a életet adó állapota, hogy se egyik se leng túl. Itt élek, tudom, hogy mi a feladatom, hiszen ez a kettő azt mutatja, hogy merre kell menni, és Isten megadja a feladatot, mert megadta a népének is. Elmondta, kiviszek, stb. Azt az öt ígéretet elmondta, és népen mi tesztek, és. Mi is megkaptuk az ést, hogy mi a feladatunk a Földön, de ha ez ellen teszünk, akkor bizony lehet, hogy a lehetőségeidet veszi el, hogy más témába menjek át, ne társadalmi jelleggel. Lehet, hogy te bízol most a pénzedbe, Isten azt mondja, jó, rendben van. Akkor te pénzed tönkre fog menni. Miattad. Miattad. Ha te nem bíznál a egyházadba, vagy a pásztorodba, akkor semmi baj nem lenne. De miattad fog ez a pásztor eltűnni onnét, hogy te ne legyen a te istened, ne legyen a te bálványod, ne hozzáforduljál én helyettem. És ha belegondolok a jövőbe, ez Izraelnél most igen nehéz lesz. És én ma is mondom, amíg Izrael most erősnek érzi magát, el fogja veszíteni mindazt, aki Isten helyett ott van. El fogja veszíteni a legjobb barátját, el fogja veszíteni a pénzét, el fogja veszíteni a hadseregét, a pénzét úgy, hogy sok a feszítő tőke, ez úgy értendő, el fogja veszíteni. Bezárultak az ajtók. Ha nem vennénk észre, Európa már nem engedi szinte be az izraeli tőkét szinte. Már gátolja. Miért? Mert bízott a pénzébe Izrael. Annyit fog kapni, hogy megmaradjon. És annyit fog kapni hadászatilag, és ahogy megmaradjon. De Isten nem mutatja, hogy én. És én vagyok a hád, én vagyok az egyetlen, a zsidó ember naponta többször kimond. Hogy Isten az egyetlen. Hát Isten ezt akarja. Isten ezt megtanítja mindenkivel, aki hozzátartozik. Hogy ő egyetlen. Ha te mész Egyiptomhoz, Egyiptomot fogom megítélni miattad. Ha elmész Nabukodonozorhoz, Nabukodonozort készítem arra, hogy engedd el őket. És így tovább mondhatom, a mi hétköznapi életünkben el lehetetlenít Isten. És ez még nagyon-nagyon enyhe ítélete Isten, szerető ítélete felettünk, hogy a lehetőségeinket csukja be. Bizony most, hogy arra gondolok, hogy itt kellene lennünk, nem ennyienek, hanem többen. Hidd el, még azt Isten azt is megteheti, hogy bezárja a lehetőséget, rá fogsz érni. Valamikor ez a közösség, amikor sokan voltunk, akkor voltunk jó, amikor mindenki munkanélkülő volt, vagy diák volt. Érdekes módon mindenki ráért. Hát ezt kívánod? És te megteheti ezt is. Elveszi a bálványodat, elveszi a te rabtartódat, hogy szabad legyél ő benne. És ezt tett a választott néppel, ezzel kéne megtanulni. Ezt kellene megtanulni. Ha te nem az ő rendjébe vagy, mások borulnak miattad. Amíg a kereszténység, amíg Isten népe nincs a rendjébe, borulni fognak a társadalmi területen a tömegek, és borulni fognak a globalizálók, és mindenféle. Ugyanúgy, mint akkor. és itt ismétlődik mindig a történelem. Mert az ember ismétli önmagát, mindig ugyanaz a szándéka, mindig ugyanaz az emberek a tulajdonságai, mindig ugyanazok, és ugyanúgy a felelősségünk is ismétlődik. Annak idején Izrael volt felelős azért, mikor parancsba kapta, hogy ne menj vissza Egyiptomba. Izrael volt felelős azért, mert Egyiptomba kötött ki, az ő engedetlensége és az ő bálványimádás volt. Bizony Izraelnek a bűne Egyiptomnak a megbüntetése. Annyi különbséggel, hogy ott volt egy fáraó, aki ki is mondta magáról, hogy ő az Isten. És azt viszont Isten nem tűri. Talán ennyit a történetről, és el kell gondolkodni erről a életfája, mágneses térről el kell gondolkodni, hogy nálunk ez hogy működik a saját életünkben. Nem a nincs a mi életünk, meg nem a plusz a mi életünk a jó, hanem ez az egymásnak feszülő két erő, ami végülis nem működik kizárólagossággal, hanem úgy működik, hogy átalakul Isten rendjével. Ez a kettő kiegészíti magát itt a Földön, abban a pillanatban Istennek a rendje és akarata működik.